Ami segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet teremtette. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy ezen a mai estén is itt vagy velünk, mi pedig figyelhetünk rád, mert te soha nem vagy távol a tieidtől, mindig keresel minket, mindig kapcsolatot építesz ki velünk, és hogyha ezt mégsem tapasztaljuk meg, az inkább a mi felelősségünk. Talán nem igazán figyelünk rád, máshol jár a szívünk, a gondolataink, de te ennek ellenére újra és újra jössz, mert azt akarod, hogy átéljük a te kegyelmedet, meghalljuk a te üzenetedet, hiszen terved van az a mi életünkkel. Feladatod bízol ránk, és ad, hogy ezt meglátva tudjunk ennek engedelmeskedni, hogy igazán betölthessük a helyünket ott, ahol vagyunk. Bocsáss meg, amikor sokszor csak magunkra figyelünk, féltjük önmagunkat, pedig te ideadtad a fiút ebbe a világba, nem féltetted őt, és ő sem önmagára figyelt, hanem arra, hogy elvégezze a küldetést, hogy megmentsen minket. És Urunk, add, hogy mi is így oda tudjuk szentelni magunkat neki, hogy az életünk róla szóljon. És kérünk, segíts, hogy semmi ne legyen, ami az mi szívünket leszigetelni az ige előtt, ne legyen semmi, ami tőle távol tartana, vagy ami arra munkálna minket, hogy ne vegyük komolyan az üzenetet, ne engedelmeskedjünk neked. Hisz sátán mindent megtesz azért, hogy akik hallják az igét, azok ne értsék, vagy ne engedelmeskedjenek a te szavadnak. Láttuk már az Ószövetségben, és látjuk, amikor körülötted ott vannak az emberek, és ahelyett, hogy leborulnának, kétkednek, okoskodnak, majd elfordulnak tőled. Mi szeretnénk egész lényünkkel hozzád fordulni, és azt mondani, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Köszönjük, hogy meghallgatsz. János evangéliumánál nyissuk ki a Bibliánkat. A 12. fejezet 37. versétől a 43. versig terjedő szakaszt olvassuk. Tehát János 12.37-től 43. versig terjedő szakasz, amely így hangzik. Noha ennyijel tett előttük Jézus, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik. Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és őróla szólt. Jó lehet, a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Jön, tehát az Úr Jézus már bent van Jeruzsálemben, mégpedig úgy történt ez a bevonulás, hogy sok ember éltette Jézust, királynak kiáltotta ki, úgy gondolták, eljött a nagy pillanat, és most már nyíltan vállalni fogja, hogy ő a Messiás. Amit ő eddig is vállalt, csak azt a hozzá tapasztott elvárás nem, ami az emberek szívében, gondolkodásában jelen volt. Az emberek úgy várták a Messiást, hogy király lesz, földi uralkodó, aki ez szerint fog cselekedni, hadsereget fog gyűjteni, és Izrael országát fogja megszabadítani a gyűlölt rómaiaktól, mert elnyomás alatt éltek, És ez azt eredményezte, hogy gyűlölték a rómaiakat. Na most ebben benne van az is, hogy amíg el nem jön a Krisztus, addig gyűlölet van jelen. Ha nincs ott a Krisztus, ott valakit mindig gyűlölni kell. Ami azt jelenti, hogy valaki más hibás azért, ahogyan nekem alakult az életem. És ez azért is lényeges, mert ma pontosan ezt látjuk. Ugye a hírek, amik minket körülvesznek, mindig arról szólnak, egyik fél a másikat, a másik fél amaszt hibáztatja. Azért, mert ők ilyenek, így gondolkodnak, ez az ő irányvonaluk, ez az oka a mi nyomorúságunknak. És ahol mindig más a hibás, az azt jelenti, hogy nincs jelen Jézus. Már azok az emberek, akik nem Jézus tartják az uruknak, nem rábízták az élet, mindig hibást keresnek. Aki Krisztussal van, az kibelátja a hibást saját magába. Az meglátja azt, hogy igen, azért tartok ott, mert olyan vagyok, amilyen. És hogyha baj van, az azért van, mert én rontottam el, van, nem a másik, hanem én. Na most ugye a zsidók viszont úgy gondolkodtak, hogy minden bajuknak, problémájuknak az elnyomó római birodalom az oka. Az Úr Jézus pedig, amikor jött és köztük szolgált, arról tett bizonyságot, hogy személyesen hívta az embereket, jöjjetek hozzám, és ha hozzám jöttök, akkor megismeritek önmagatokat. Ez egy következő dolog, hogy legfontosabb, hogy az ember megismerje azt, hogy kicsoda is ő, mi munkálkodik a szívébe. Persze erre most azt mondjuk, hogy mit kell magam megismerni, tudom én, hogy ki vagyok. Ha meg aztán már esetleg nem tudom, akkor előveszem az igazolványom, megnézem, bele van írva, mikor, hol születtem. Ugye régi igazolványokban benne volt a szülőknek a neve, a munkahely, tehát tudtuk nagyjából, hogy kik vagyunk. De Jézus másról beszél. Az önmagunk megismerése azt jelenti, hogy ott belőle, a szívembe ki vagyok én. Milyen indulatok mozgatnak engemet. És ezt akkor lehet megismerni, megtudni igazán, ha ővele találkozunk, hogyha komolyan vesszük a szavát, vagy másképp mondva beletekintünk a Szentírásba, mégpedig őszintén és igazán, nem azt mondjuk, ez rám nem vonatkozik, hanem komolyan veszem, hogy igen, minden vonatkozik rám, és mégpedig azért, hogy mint egy tükörben az én szívem eredeti állapotát meglássam. És erre van egy példa, ugye, amikor Péter apostol először úgy igazából megtapasztalta, hogy ki az a Jézus, ugye amikor átél egy csodát, ott a Genezáret taván, ugye egész éjjel küszködtek, semmit nem fogtak, a halászati tudományuk nem ért egyetlen pici halacskát sem, és amikor Jézus azt mondja, hogy gyerekek, figyeljetek csak rám, menjetek nappal, menjetek a tó mély részeire is, és ott vessétek ki a hálót fogásra is, akkor fogtok, lesz hal. És akkor ugye Péter elkezd tiltakozni, hogy uram, ide figyelj, hát egész éjjel, a halászati időben, ugye, mert ott éjjel haláztak, kint voltunk a vízen, a legjobb tudásunk szerint kidobtuk a hálót, és semmit nem fogtunk. Akkor ez vicc akar lenni? Hogy menjünk nappal és a mélybe halászni. De végig gondolja, hogy Jézusra néz, és azt mondja, te szabadra kivetem a hálót. És mi történik? Annyi halat fognak, hogy soha életükbe annyit nem fogtak egy halászat alkalmával. És akkor Péter oda megy, Jézusra tekint, leborul előtt, és azt mondja, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Vagyis Jézusra tekintve látja meg azt, hogy ő kicsoda, hogy bűnös ember, hogy romlott a szíve. De nem Jézus mondja meg neki. Nem azt mondja neki, hogy ide figyelj, te egy nyomorult senki vagy. Hanem ő maga döbben rá Jézus lényébe tekintve, hogy bizony baj van az életemmel. De és ez a lényeg, hogy amikor Jézussal így találkozunk, akkor döbbenünk rá, hogy valami baj van bennünk. Ugye, mit mond aztán Jézus? Hogy a szívünk a lényeg, ami ott belől van. Mert onnan jön ki minden. Ugye, hogy elromlik egy házasság. Honnan? A szívünkből. Az, hogy valaki parázna, az, hogy valaki hazug, az, hogy valaki tolvaj, az én belőlem jön. Ugye? Vagy rágalmazó, másokról szeret beszélni, közben nem látja a saját életét, ugye mit mond másik helyen. Ugye a másik szemébe meglátom a szálkát, közben az enyében meg gerenda van. De ezt akkor fogom észrevenni, ha Jézusra tekintek. Amíg nem nézek rá, addig nem látom, mi van. Azt hiszem, nálam minden rendben van. No, tehát ugye ezek az emberek ott voltak, és nem igazán arra figyeltek, hogy kicsoda Jézus, hanem megvoltak az elvárásaik. Azonban ő nem ehhezekhez igazította magát. Tehát nem arra koncentrált, hogy a környezetet alakítsa át, a társadalmat változtassa meg, hanem ő egész szolgálata alatt, földi élete ideje alatt azon fáradozott, hogy az egyes ember tegye mássá, új teremtésé. Olyanná, akiben jelen van már Isten lénye, akarata, akinek az élete már tetszik Istennek, aki már figyel a mennyei atyára, és az ő igéjéhez szabja magát. Tehát ott vannak Jeruzsálemben, és sok ember veszi körül Jézust, és János, amikor ugye ezeket leírja, nem helyszíni tudósítást ad. Tehát nem arról van szó, hogy ott van nála a diktafon, a mikrofon, ugye, vagy a videó, és rögzíti az eseményeket, hanem évtizedek múlva ül le, és írja meg ezt az evangéliumot, és visszatekint arra az időszakra. Visszatekint, amikor Jézus bevonult Jeruzsálemre, és tulajdonképpen így visszatekintve az ige alapján érti meg az embereknek a reakcióját, érti meg, hogy mi is történt ott Jeruzsálemben. Először is mit mond, hogy noha ennyi jel tett előttük Jézus, mégsem hittek benne. Tehát Jézus a 3 év alatt, amit ott munkálkodott, nem csak tanított, hanem a tanítását mindig jelekkel erősítette meg, tehát olyan úgynevezett messiási jeleket, tetteket hajtott végre, amiket látva, meg átélve, az embereknek arra kellett volna eljutni, hogy ez a Jézus nevezető tanító, vagy ez az ácsmester, ez valóban az élő Isten. Hisz amilyen dolgokat tesz, arra emberek eddig képtelenek voltak. Ugye, ha csak János evangéliumát nézzük, itt is hány olyan esemény ment végbe, amikor az embereknek hitre kellett volna jutni. Ugye a hitre jutni az azt jelenti, hogy fölismerem, hogy a názáreti Jézus az élő Isten fia. Fölismerem, hogy értem jött, értem adta az életét, és meglátom, hogy az ő az én életem megváltója, ő az én uram és királyom. Tehát hiszek benne, mint Istenben, mint Isten fiában, aki nekem bűnbocsánatot és életet szerzett. És Jézus a tetteit pontosan ezért hajtotta végre. Tehát az egyik rész, hogy ezek jelzések legyenek, hogy az emberek, amikor látják, akkor egyszerűen, mint egy zöld lámpa, fölkapcsolódjon előttük, hogy tényleg húha, itt most valami olyan történik, amiről meg kell látni, hogy Isten cselekszik, vagyis eljöttek a messiási idők. És viszont János úgy látja, hogy ezek a jelzések bizony kevés embert mozgattak meg. Ugye, tehát jelzések, ami azt is mutatja, hogy összhangban van az Ószövetséggel. Ugye egy zsidókról van elsősorban szó, csak egy kevés olyan ember került kapcsolatba Jézussal, akik nem zsidó talajról származtak. Ez azt jelenti, hogy ismerték az Ószövetséget. Tudták, hogy a messiás, ha eljön, milyen tetteket fog végrehajtani. De most ugye a probléma abból fakad, hogy sokszor, vagy a legtöbbször ugye nemzetbe gondolkodtak, és a messiásra csak azokat az igéket vették figyelembe, amik arról szóltak, hogy szabadítást fog adni, és már azt nem is gondolták végig, hogy mi lesz az a szabadítás, hanem nekik az volt a természetes, a magától értetődő, olyan lesz, mint Dávid. Ugye, és az országot szabadítja föl az elnyomás alól, és nem figyeltek azokra az igékre, amik arról beszéltek, hogy a bűnhatalma alól szabadít fel, olyan tetteket visz végbe, hogy meggyógyít vakokat, a sánták járnak, visszaadja az emberek látását, megtisztulnak leprások. Erre nem figyeltek, pedig ezek is már az Ószövetségben jelezték. Ha ilyet láttok, hát gondoljuk meg, hogy egy bénának visszaadni a járását, tehát mozgás képessé tenni, az abban a korban lehetetlen volt. És a proféta pontosan ezáltal üzente, ha eljön közétek egy olyan személy, hogy egy mozgásképtelen embernek visszaadja a mozgását, vagy egy olyan ember, aki vakon születik, és visszakapja, megkapja a látószerveket, a látását, akkor gondolkodjatok el, hogy valószínűleg eljött az Isten közénk. Mert ember ilyenre képtelen. És ugye János evangéliumában ilyeneket látunk. A Betesda partján, ott a 38 éve béna. Ugye annyira mozgásképtelen volt, hogy a többi nyomorulttal nem tud versenyre kelni, nincs esélye, hogy ő elsőként érjen a tóba, amikor ott megmozdul a víz. És eljött Jézus, és elég neki azt mondani, hogy kelj fel és járj. És az az ember, aki 38 éve képtelen önállóan mozogni, taprálni és elindulni, az az ember Jézus szavára taprál, elindul és jár, és nem csak ennyi, hogy valahogy hogy taprál és jár, hanem azt mondja Jézus, kelj fel, vedd az ágyadat és járj, tehát abban a pillanatban mondjuk így munkaképes lesz. Egy olyan ember, aki 38 évig csak arra szorítkozhatott, hogy mások szolgálják ki, oda vigyék, ahova kell, hozzanak neki ennivalót, hozzanak ruhát, tehát abszolút ki volt mások felé szolgáltatva, ez az ember most képes arra, hogy maga elvégezze a legalapvetőbb dolgokat, talprál, rendbe teszi magát, és fölveszi az ágyát, vagyis képes terhet is cipelni, aztán ott lesz a vak. Tehát ezek mind jelzések, hogy emberek, eljött az Isten, beteljesedtek az ígéretek, de mit mond, hogy mégsem hittek benne? Tehát hiába voltak a jelek, egyszerűen nem akarták meglátni azt, hogy Isten van jelen. Félremagyarázták. Ugye hányszor látjuk, támadják. Nem adnak a hű emberek. Hát nézzétek, itt olyan dolgok történnek, amit mi nem tudunk végrehajtani. Nem azt mondták a vezetők, hogy nézzétek, hát mi hiába mondtuk annak a bénának, hogy kelj föl és járj. Pedig nagy írástudók vagyunk, papok vagyunk, főpapok vagyunk. Hiába, az a béna meg nem mozdult. A vaknál nem azt mondják emberek, hát itt teremtés történt, ki képes rá az Isten. És nem azon gondolkodtak, hogy mi ezzel az emberrel nem tudtunk csinálni semmit. És ha Jézus igen, akkor az azt jelenti, hogy ő Istentől jött. Mit mondanak? Ez az ember bűnös. Ugye Jézus is, meg az is, a vak is. Azért született vakon, mert Isten megbüntette. Úgy kell neki. Ugye, hányszor így vagyunk? Nem azt mondjuk, hogy hát igen, egy ember élete megváltozott, Isten munkálkodott. Nem azt mondjuk, hogy mi képtelenek voltunk megváltoztatni, jobbá tenni az életét, eljuttatni oda, hogy megszabaduljon káros dolgoktól, megkötözöttségtől, hanem félremagyarázzuk, és mit mond, és nem hiszünk benne. Á, nem Jézus volt, nem Isten, nagy akaratereje volt, elment orvosokhoz, a terápiák segítettek, a gyógyvizek segítettek, vagy ki tudja, ki mire hárítja, csak ne kelljen, ugye, azt mondani, hogy Jézusban Isten van jelen. És Jézus oldja meg a problémáinkat. Ugye, magam is hallottam olyat, amikor magukat hívőknek nevező emberek nem azt mondták, hogy igen, örülünk, hálás a szívünk, mert a testvérünket Jézus megszabadította, tehát világos, hogy ő szabadította meg az alkoholizmus rabságából, ő nem tudta magát. Erre mit mondtak? De nagy akaratereje volt a testvérünknek. Mert nem akarunk oda eljutni, hogy igazi életátalakulás, szabadítást, a bűn fölötti győzelmet, azt Jézus végzi el az életünkbe. Ugye mégsem hittek benne. És itt azért egy kicsit megjelenik az is János szájából, hogy ugye, tehát Isten mindent megtett értük, és mégsem hittek benne, és aztán, tehát egyszerűen van, amikor azt kell látni, hogy lehet sok jel, történhet sok csoda, hallgathat valaki sok ige hirdetést, mégsem fog hinni. Mégsem fog hinni. Ugye, és János úgy látja, hogy ugye az ószövetségi proféta Ézsaiás szava teljesedik be. Uram, kihitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje kielőtt lett nyilvánvalóvá. Tehát több évtized múlva, amikor maga is végig gondolja, és úgy gondolom, mint zsidó ember, fáj neki, és csodálkozik, hogy eljött a messiás, és mégsem hittek benne. Hogy mi ennek az oka? És gondolkodik, meg akarja érteni, akar valami választ találni erre a kérdésre. Ugye miért, amit tudni kell, hogy amikor János írja ezt, már nincs Jeruzsálem, és nincs a templom. A rómaiak 70-ben lesöpörték a térképről. Tehát az, hogy nem hittek Jézusban, a következménye lett. Nem azonnal. Tehát az Isten országában nem úgy mennek, és Istennél a dolgok, hogy azonnal van következmény, bár lehet úgy is. De itt még kaptak időt. Még jött pünkösd, Szentlélek kitöltetett, még kaptak, tudom, majd 40 évet, 70-ig, de mégsem látták meg, hogy eljött a megváltó, nem hittek Jézusban, mint az ő messiásukban, és annak az lett a következménye. Tulajdonképpen ugye azért, ha összerakjuk a dolgokat, és Jézus is beszélt róla, nem fogadták el őt. Miért? mert meg akarták menteni az életüket. De azt mondta, á, nem kell Jézus, mert hogyha Jézusba hiszünk, meg rábízzuk magunkat, meg nagyon sokan hisznek benne, és sokan fogják őt fölkeresni, a rómaiak azt hiszik, hogy ellenük lázadunk, elpusztítanak. De inkább elutasították Jézust, ugye már olvastuk, a főpap megmondta, jobb, ha egy ember veszik el a népért, és mi történik? Akkor azt mondták, büszkék voltak magukra, megveregették egymás vállát, gratulálok, főpap úr, gratulálok, helytartó úr, Jézust megöltük, megmentettük a népet. Majd 40 év múlva elpusztulnak. Mert magát nem mentheti meg az ember. És ha nem akarja megérteni, lehet, hogy részsikert arat. Lehet, hogy ma is útunk, majd mi megoldjuk. És lehet, hogy lesz részsiker. De nincs teljes győzelem Jézus nélkül. Ha az ember nem ismeri el Jézust az élete urának, akár egyénileg, akár közösségileg, mindig csak részmegoldások lesznek. Részmegoldások. Egy darabig úgymond eldöcögünk, aztán újra jönnek a problémák, mert Jézus nélkül nem tudjuk magunkat megmenteni. És ugye János, amikor keresi a kérdésre a választ, itt egy utat mutat nekünk, hova fordul? Az Isten igéjéhez. Előveszi Ézsaiás tekercsét, és ott találja meg a választ. Ezzel nekünk is arról beszél, ha kérdéseink vannak, ha meg akarjuk érteni, mi történik körülöttünk, vagy miért úgy történik, miért olyan reakciók jönnek, akkor vegyük kézbe az igét. És Isten az ő igéjén keresztül ad nekünk választ. Uram, kihitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje kielőtt lett nyilvánvalóvá. Kihitt a mi beszédünknek, tehát már az Ószövetségben megnyilvánult, hogy az Istentől küldött proféták általában nem hallgattak. Ugye, tehát úgy van tekintve, hát jó, proféta, az az ő dolga. Ugye? Az a dolga, hogy elmondja a véleményét. Úgy, mint ma. Hát, kérem szépen, meghallgatok egy prédikációt? Az a lelkész dolga. Ez a munkája. Nem kell komolyan venni. Ő neki ez a munkája. A másik ír egy könyvet, annak az a munkája. A költő meg egy verset, annak az a munkája. És úgy tekintjük az ige hirdetést is, hogy ez egy embernek a munkája, a munkájának a terméke, nem kell arra odafigyelni. És így voltak Jézussal is. Csak egy tanító, csak egy ember, ráadásul ács, nem is járt a mi iskolánkba, ne vegyétek komolyan. Tehát itt kezdődik, hogy az Isten beszédének nem akarnak az emberek hinni. Minek hiszünk? Az emberi propagandának. Ugye? Hát láttuk a történelem folyamán, hogy meg lehetett győzni embereket. Ugye? Olyan személyek, akik aztán világégést okoztak, megtudták az embereket győzni, hogy támogassák őket. Egy Hitler meg tudta győzni az embereket. És hányan meghaltak miatta? Mert kinek hiszünk? És eljött a Krisztus, és ő nem mások ellen akar hangolni, és nem hiszünk. Nem hiszünk neki. Nem fogadjuk el a szavát. Amit mond egy ember, azt komolyan vesszük. Ugye sokszor mit lehet hallani hírekbe? Csak olyat elhisznek emberek, ha valaki azért, hogy másoknak megszerezze pénzét, vagy bármit, kiadja magát ennek, meg annak, elhiszik, bedőlnek neki. És jön Jézus, mond valamit, és azt megpecsételi az életével, azt meg nem akarják ugye elhinni. És az Úr karjának ereje kielőtt lett nyilvánvaló. Ugye kihívta a sírból Lázárt. Megmutatta, hogy milyen hatalom van az ő szavában, és ezt a hatalmat nem arra használja, hogy tönkretegye az embert, Nem arra, hogy szembefordítsa egyik népet a másikkal, hanem mire? Hogy legyőzze a mi ellenségünket, a bűnt meg a halált. Hogy kihozzon azokról a területekről, ahol lebetegedett, tönkrement az életünk. És erre hogy reagáltak a zsidók? Ugye még Lázárt is meg akarták ölni. Hogy ne legyen jele annak, hogy ő úr a halál fölött. Nem, azt mondták, igen, egy ilyen tett előtt meg kell hajolnunk, hanem távolítsuk el Lázárt is. Ugye azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta, megvakította a szemüket, megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ugye itt bizonyára mindjárt jön a gondolat, hát persze. Hát ha Isten megvakította szemüket, meg megkeményítette a szívüket, akkor mit várunk tőlük? Akkor másképp nem történhet, és János ezt nem úgy mondja, hogy tehát nem kifogásként hozza ezt elő, hanem visszafelé tekintve így érti meg azt, ami történt, hogy megkeményedett a szívük, és megvakult a szemük. Hogy egyszerűen képtelenek voltak meglátni, hogy Jézusban ki az, aki cselekszik. És a szívüket már nem érintette meg az Istennek a munkája. Ugye, tehát ez ilyen dolog, hogy jobban értsük, hányan vannak, akik évtizedek óta ige hirdetést hallgatnak. Megszokják. Nem történik bennük semmi. Nem látszódik az életükön, hogy változna, alakulna, másabb lenne. Ugye? Tehát így voltak a zsidók is, hogy a szívük megkeményedett, hallották, látták, de nem jelentett nekik semmit. De nekem jelent? Nekem változik az életem? Ahogy olvasom és hallgatom az igét? És miért keményednek meg? Mert az ördög azt akarja, hogy jó, ülhetsz a templomba, de ne gyógyulj meg. Ne térj meg, vagyis ne fordulj vissza a te utadról, és ne állj rá az Úr Jézus útjára, a keskenyre, ne legyen más az életed, mint a világé, és ne gyógyulj meg. Se a bűnből, se a betegségekből, a nyomorúságokból, ezt akarja a sátán. Ülj csak ott! De ne törj, lezárja a szívünket, leblokkolja, hogy az ige ne tudja elvégezni a munkáját. Ugye, ahogy olvassuk el a magbetű példázatát, én már azt nem mondom, itt ott világosan, szépen meglátjuk, hogy a mag hullik és még sincs, ugye zömében eredmény csak egy kis rész az, aki jó földbe hull és termést hoz. A többség nem. És amit Jézus tett, annak mindnek azt kellett volna eredményezni, hogy ne csak a legnyomorultabbak, hanem mindenki. Ő hozzáforduljon, és kérje, Jézus, gyógyíts meg. Jézus, tedd rendbe az életemet. Jézus, adj nekem új szívet. De nem erről volt szó. De azért János elmondja, hogy mégse volt teljesen rossz a reakció, mert voltak, akik hittek Jézusban. Tehát azért voltak a vezetők közt is, akik azt mondták, akár Arimátiai József, akár Nikodémus, és bizonyára voltak mások is, ha János így mondja, akik elgondolkodtak Jézus életén, és meglátták, hogy mindazt, amit ő tett, azt Isten tette. És hitték, hogy ő a Messiás. Ugye hittek be, de nem vallották meg, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Ugye ezzel mit mond? Azt mondja, ugye, hogy féltették azt a pozíciót, amit addig megszereztek. Ha nyíltan azt mondják, megvallják, hogy mi hisszük, hogy Jézus a megígért Krisztus, a Messiás, akkor elveszítjük, ugye, a munkánkat, elveszítjük a társadalmi helyünket, hogy kizárják őket a zsinagógából. De János mit mond? Mert többre becsülték az emberek dicsőségét, mint az Isten dicsőségét. És ezzel egy fontos momentumot helyez a szívünkre János, hogy a hit gyakorlatilag akkor teljesedik ki, akkor mondhatjuk azt, hogy valakinek élő hite van, ha ezt meg is vallja. A hit nem azt jelenti, hogy az én dolgom. A hit nem arról szól, hogy senkinek semmi köze hozzá, ez az én magánügyem. Hiszek vagy nem hiszek? Hanem aki hiszi, hogy Jézus a Messiás, akkor mondhatjuk, hogy teljes a hite, ha ezt bátran vállalja. Akkor is, ha neki ez hátrányt fog jelenteni. Ha ezzel azt éri el, hogy elesik, mit tudom én, több fizetéstől, kiteszik abból a munkahelyről, mert vállalja Jézust. Ugye erre aztán majd később lesz is példa, amikor egyre több helyre megy az evangélium. Ugye láttuk Pált is, amikor Jézus megszólítja a damaszkuszi úton. Az addigi életvitele, az addigi céljai, azok mind elmaradnak. Ugye ki kerül abból a közegből, és egy új irányt vesz neki az élete. Tehát Jézus azért jön, hogy megszólítson, és hogyha én látom, kicsoda, rábízom az életem, a következő lépés vállalom. Ezt megvallom úgy, hogy Jézus is megvallotta az irántunk való szeretetét a kereszten. Nem mondta, hogy ja nem, mert meg fognak ölni. Tehát lényeges dolog, hogy nem azt nézem, hogy mibe kerül, hanem azt, hogy vállalom akkor is, ha emiatt hátrányok fognak érni. És ezt nagyon fontos a szívünkbe vésni, mert eljöhet az idő, amikor meg kell vallani, hogy ezt mondja Jézus, én ehhez ragaszkodom, és vállalom, ha emiatt problémák fognak érni, megkülönböztetnek, vagy hátrányt fogok elszenvedni. Adja az Úr, hogyha ilyen idők jönnek, akkor őt tudjuk vállalni, és legyen az életünk valóban élő bizonyságtétel róla. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy azért jöttél, hogy megkeress és megments minket. Köszönjük, hogy már 2000 év óta hallhatjuk az evangéliumot, aminek az a célja, hogy elérje a szívünket, és Uram, mintha azt látni, hogy bizony már megkeményedik a szív, bizony már megvakulunk, megsüketülünk, mert semmi eredménye annak, hogy halljuk a te igédet. Hány és hány emberhez jut el manapság is rólad való bizonyságtétel valamilyen formában. És Uram, nem azt látjuk, hogy sok ember élete elindul feléd, és sokan a bűnből kijönnek, és ráállnak a keskeny útra, hogy a te akaratodhoz igazítsák magukat. És nem azt látjuk, Uram, hogy egyre több ember benned bízik, és a mai helyzetben is tömegével kiáltunk, és kérjük, hogy Jézus, könyörülj, mert hisszük, hogy te tudsz minket megszabadítani minden nyomorúságból, hogy te tudod újjá tenni az életünket, a kapcsolatainkat, és mindazt a területet, ahol megrekedtünk, megbetegedtünk, ahol úgy látjuk, hogy nem tudunk tovább lépni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vállaltál minket. Nem azt nézted, hogy mibe fog neked kerülni a megmentésünk, hanem elmentél egészen a keresztre. Nem fordultál vissza, amikor láttad, hogy már veszélyessé válik a helyzet, hanem azt mondtad, hogy te odaadod az életed, értünk a kereszten, és add, hogy mi is ilyen bátran tudjunk téged vállalni, és merjünk megvallani akkor is, hogyha lesznek, akik emiatt elfordulnak tőlünk, vagy akik esetleg rossz véleményt mondanak, mert mi vállalunk téged, add, hogy mindig csak felfelé nézzünk, és te megerősíted a tieidet. De könyörgünk, Urunk, hogy amíg szólhat az ige, amíg sokakhoz eljut, könyörülj rajtunk, hogy minél többek élete megváltozzon, hogy minél többen reménységet találjanak benned, hogy másabb legyen az életünk, hogy megújuljanak a gyülekezeteink, hogy a gyülekezetek élete is rólad szóljon. Kérünk, így jöjj közel hozzánk, könyörgünk a betegekért, gyászolókért, könyörgünk, Urunk, a családokért, gyermekekért, fiatalokért, egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal.